Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elhoztál bennünket erre a csendes hétre. Te tudod, hogy könnyű dolgod volt-e velünk, vagy húzódoztunk és vívódtunk magunkba, hogy itt kell-e lennünk, vagy esetleg most is úgy ülünk itt, hogy mit kéne kitalálni, hogy el kéne menni délután valahova. Pedig azt mondja a Szentírás, hogy ha megtérve, megnyugodva megmaradnánk, akkor valóban jó dolgunk lenne. Kérünk, ajándékozz meg lelki elcsendesedéssel te előtted. Tudjuk, hogy a te lábaidnál mindig örökkévaló dolgok történnek. Olyan szüksége van a kicserzett lelkünknek, hogy megelevenítsd újra. Annyi mindenen tüdődtünk már, annyi dolog foglalkoztatott életünk során, olyan sok mindennek veselkedtünk neki, és lettünk vesztesek, olyan szép terveket kovácsoltunk, és olyan kevés valósult meg belőle. Bocsáss meg, hogyha a saját életünk menedzsereiként kiégve ülünk most is itt. Szeretnénk kérni téged, aki nem veted meg az elesettet, a tönkrementet, a nyomorultat, a szenvedőt, hogy te a lelkek nagy pásztora, gondozz bennünket ezen a héten át. Nagyon szeretnénk, hogyha itt felülről való, tőled való ige hangozna, nem hiába való emberi erőlködés. Ezért kérünk ma reggel is, hogy szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, az egész héten át Isten országával foglalkozunk, és ha megnézzük a térképet, akkor nem találunk ilyen országot, pedig van jó pár a földkerekségen. És mégis ez az ország az, ami a legfontosabb ország az egész földkerekségen, és ennek van egy királya, akit Jézus Krisztusnak hívnak, és el is mondta még Pilátusnak is, hogy az én országom nem e világból való. De azt is elmondta a tanítványainak, hogy az Isten országa itt van közöttetek. Luther Márton azt mondta, hogy közelebb van én hozzám, mint a saját ingem. Ez az ország az, ami láthatatlan ország, ami miatt Jézus Krisztus láthatóvá lett ezen a földön, hogy ebbe az országba hívogassa az embereket. Ezért a legelső prédikáció között így hangzott, amit Jézus mondott, hogy térjetek meg, vagy úgy is mondhatnánk, hogy tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten ország. Ezért este lelkész testvérem Isten országáról szolgál, én pedig olyan emberről reggelente, aki Isten országát megtalálta már, és úgy élt ebben a földi világban, hogy Isten országa polgárjogával a szívében élte az életét, és sokakat hívhatott, nyerhetett meg ennek az országnak. Timóteussal szeretnénk foglalkozni, egy viszonylag fiatal emberrel, ahogy az ige is mondja, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vessen, mondja neki Pál apostol. Hát ismerkedjünk meg vele kicsit közelebbről. A Timóteushoz írt második levél, második fejezetének az első 4 versét olvasom. Pál apostolnak a levele Timóteushoz, akit lelki fiának is tekintett, és tudta, hogy ő lesz az, akinek átadja a zászlót, és viszi tovább az evangélium ügyét, és szívügye volt, hogy a fiatalabb munkatársát felkészítse erre. A Timóteushoz írt második levél, második fejezetéből hallgassuk meg az első 4 verset. Pál apostol így szól, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ma reggel bemutatkozás lesz, olyan sokfelől jöttünk, határon belül meg kívül, nem nagyon ismerjük egymást, de lesz egy alkalom, ahol egy picit bemutatkozhatunk. Hát hadd mutatkozzunk be nekünk ez a Timóteus is. Ki volt Timóteus? Timóteusról, hogyha az apostolok cselekedetét is olvassuk, ott is sokat hallunk, de itt a Timóteushoz írt második levél is egy rendkívül aktuális levél Jézus Krisztus mai követői számára. Azok számára, akik, mint a fiatal Timóteus, szolgálni akarnak egész életükkel. Akik komolyan veszik, hogy a vallás nem valami kis ügy, amire ha ráérünk, majd foglalkozunk vele, vagy majd öreg napjainkba, hanem akiknek szívügyévé lett Jézus Krisztus és az ő országa, milyen legyen ennek az országnak a polgára. Aki komolyan vette, megragadta Jézus Krisztusban ezt a polgárjogot, ahogy Pál apostol is fogalmaz, hogy mennyei polgárjogot, annak milyennek kéne élni ezen a földön, hiszen a Biblia ezt leírja, hogy nem mindegy, hogy hogyan éltek. Az idős Pál apostol utolsó levele a fiatal és hűséges munkatársához. A levél lényege két kicsi kis görög szóba összefoglalható, amit John Stott olyan szépen kibontotta magyarázatába, aki nem régen halt meg. Európának egy nagyon jeles, becsületes Biblia magyarázóra volt, mert nem saját egyházát igyekezett dicsőíteni, hogy az az egyedül üdvözítő, hanem a Bibliát úgy akarta magyarázni, hogy le van írva. Akkor is, ha az nem fért bele egy-két népegyházi kategóriájába, akkor is bátran, becsületesen. Mi áll itt, nézte a görög szöveget, és azt írta le az írásaiba. Ő azt mondta, hogy ebben a levélben két kis görög szó nagyon szépen kifejezi az egésznek a lényegét, ez a szü, de. Ezt magyarra úgy fordítjuk, hogy ellenben te, vagy te pedig. Hát erre azt mondanánk, hogy nagy szép kis jellem vonás egy levélről, hát te pedig, ellenben te. De hát mit jelent ez? Az, hogy Timóteus arra volt elhírva, hogy ő más legyen. Hogyha valaki Krisztus élet, akkor egészen más lett az élete. A korintusi második levélben azt olvassuk megrendítő szavakkal, hogy Krisztusban van az új teremtés az. Mintha egy új teremtés kezdődött volna el. Hát a Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten hogy teremtette meg ezt a földet. De aki Krisztusban van, az új teremtés. Ezért lehetetlen, hogy valaki közöttünk azt mondja magára, hogy ő Krisztus szerető keresztény ember, de ezt senki nem vette észre rajta még, se a munkahelyén, se a családjába, sehol. Hát ez lehetetlen. Úgy, mint sokszor elmondtam már, de nagyon ideillik egyszer egy női hétről. Új élettel a szívébe ment haza egy asszony, ment be a Matávhoz, akkor még úgy hívták, ott dolgozott, és bement rögtön a főnökéhez, és elmondta, hogy főnök, én megtaláltam az élet értelmét Jézus Krisztusban, nekem új életem van, megbocsátattak a bűneim, megértettem életem célját, van vezérem, és ahogy mondta, úgy leállította a főnök, hogy hát nekem magyaráz, hát én már 15 éve hívő vagyok. Az asszony ránézett. Hát ő már több éve dolgozik ott, azt mondta, hogy főnök, ezt én magán sose vettem észre. Hát ilyentől Isten őrizzen meg minket. Mert nem ez a keresztény élet, hogy megtanultuk a hitvallást, bérmálkoztunk, vagy konfirmáltunk, és egyébként ugyanúgy éljük az életünket, mint bármelyik pogány, ateista, meg csibész gazember ezen a földön, csak ki van akasztva, hogy még református vagyok, evangélikus vagyok, vagy baptista, vagy metodista, ma sorolhatnám itt a lehetőségeket. Hanem aki Krisztusban van, az új ember élet. A szolgálat alapítója nagyon sokszor mondta nekem, hogy Laci, ha már régóta nem kérdeztek rá, hogy te miért vagy annyira más, akkor valami baj van ott a hittel. Hát Timóteusnak ezt jelenti ez a szű, de, hogy ellenben te. Hogy a világ ilyen meg olyan, a római birodalom ilyen és olyan, a vallásos atyafiak, a farizeusok, a szadduceusok ilyenek meg olyanok, de te legyél a Krisztus Jézus jó vitéze. Timóteus tehát arra kapott elhívást, hogy más legyen, nem engedhet a közvélemény nyomásának, mint ahogy egyszer mondta itt nekem valaki egy héten, hogy én még a lelkésznek is elmondtam odahaza, hogy mi tartjuk el a tiszteletes urat, úgy prédikáljon, mert ha nem tetszik, le is út, fel is út. Szegény lelkész, hát már mindjárt bátran megy föl és hirdeti az igét, nem? Vagy nem mer beszélni a vállásról, mert a presbiterek nagy része elvált. Vagy nem mer beszélni az adócsalásról, mert úgy lopták össze a vakolatra is a dolgokat a templom körül. De nagy baj, amikor már valaki ilyen kalitkában van, nem? Ő arra kapott elhívást, hogy ne a közvélemény nyomásának, ne a korszellemnek hódoljon be, amivel jól megszedheti magát és szép hírnévre tehet szert, hanem szilárdan meg kell maradnia Isten igazságában, ilyen keresztény kiállásra van leginkább szükség ma is itt, ebbe az EU-s Európában. Hogyha már keresztény vagyok, akkor legyek egészen az. Képzeljük el az apostolt, aki már megöregedett, aki egy sötét, nyírkos római börtönben sínylődik, ahonnan élve nem igen szoktak kijönni emberek, legalábbis nagy ritkán. Apostoli szolgálata véget ért, ezt maga is írja a levélben, futását elvégezte, de még hallatni akarja a szavát, és ír a fiatal Timóteusnak, mert neki a hit ügye a szívügye. Isten országa ügye a szívügye. És ez a levél nem siránkozással van tele, hogy jaj, ha tudnád, hogy milyen rettenetes állapotok vannak, a patkányok, meg az ürülékszag, meg a rothadó emberek a börtönbe, a lepra és stb. És ezek a szörnyű börtönőrök, semmilyen nincs a levélbe. Miért ennyire újjá lesz az, aki Krisztusban van, hogy nem a körülményei határozzák meg a hangulatát, meg az életszemléletét? Bizony, ilyen ajándék, ha valaki keresztény lesz. És Timóteus ekkor már 15 éve munkatársa Pálnak. Amióta Lisztrai otthonában megragadta az evangélium, ott a szülők, a nagyszülők is meg vannak említve a Bibliába, a családba Jézus Krisztus beleadta az evangéliumot, az életet, újjátett ott mindent, elkísérte Timóteus Pált a második és harmadik missziói útjára, közben, mint Páltól meghatalmazott munkatárs, külön missziói feladatokat kapott, így külön szolgálhatott Tesszalonikába, volt egy missziói küldetése. Utána elküldte Korintusba, ott volt missziói szolgálaton. Elkísérte Pált Jeruzsálembe, és feltehetően vele volt a veszélyes római útján is, mert nem csak addig ment Pál alá, még könnyű volt, hanem a veszélyt is vállalta. Komoly terhek vannak a vállán. Mint egyházvezetői feladatot igen nehezen hordozza ezt. Viszonylag fiatal, az 1 Timóteus 4.12-ben azt olvassuk, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse, vagy a 2 Timóteus 2.22 azt mondja, a fiatalkori kívánságokat kerüld. Tehát viszonylag fiatal ember lehet, én nem tudtam utána számolni, de nálam okosabbak, írásmagyarázók ezt megtették, hogy 20 éves lehetett, amikor megtért, amikor Jézus Krisztus elhívta az ő vele való örök közösségre, és most ugye a 30-as évei közepén járhat Timóteus. Ezt viszonylag fiatalnak tekintették akkor, hiszen a görögök és a rómaiak csak két életszakaszt neveztek meg egy embernél, vagy a neoszt és a geront, vagy a juveniszt és a szenexet, most attól függő, hogy görög vagy római volt. Tehát az volt a lényeg, hogy katonára alkalmas, vagy katonára már nem alkalmas. Ez alapján kategorizálták a férfiak életkorát. Gyenge fizikumú ember volt ez a Timóteus. Pál mondja, hogy gyakori gyengérkedések is előfogják őt, és továbbá félrehúzódó természetű volt, azt mondanák ma pszichológusok, hogy olyan introvertált ember volt. Pál többször készítette elő az útját, gondoljunk arra, amit az 1 Korintus 16.10-ben ír, hogy amikor Timóteus megérkezik hozzátok, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok. Ő kedvesen megkészíti neki az utat, hogy ne faljátok föl. Mert ő olyan ember volt, akinek mondani kellett, hogy nem a félelem lelkét kaptad. Tehát inkább egy félrehúzódó, csendes ember volt, és mégis Isten olyan feladatokkal bízta meg, amit a természetes adottságai nem bírtak volna végrehajtani. Na de ilyen a keresztény élet. Olyanokra is alkalmassá teszi Jézus, amire természet szerint abszolút nem alkalmas. Így fogalmaz John Stott, hogy Timóteus szívesebben állt félre, mint élre. És bizony ilyen ember volt. Ezért mondja itt rögtön, amit felolvastam, hogy erősödjél meg. Hát nem fitness centrumba küldi az apostol, hanem erősödjél meg a kegyelembe. A Krisztus Jézusba kapott kegyelembe. Miért? Mi a kegyelem? A kegyelem Istennek az a meg nem érdemelt szeretete, ami magába foglalja azt, hogy megkeresi a bűnöst, megigazítja, kimossa minden szennyéből, a bűneit maga szenvedte a Jézus Krisztus a keresztfán, és felszabadítja bűnei terhei alól, és olyan új élettel ajándékozza meg, amivel aztán Isten országa polgáraként szép küldetést tölthet be ezen a földön. Egyetlen egy kép van ma előttünk, és én ezt szeretném itt felmutatni, amit az ige mutat fel. Az apostol a börtönben jól megfigyelhette a római katonákat. A naponta össze volt zárva velük, volt, hogy össze is volt láncolva velük. Látta az életüket, az ottani mozgásukat, a sorakozót, meg a eligazítást, mindent. Azt mondja, hogy légy a Jézus Krisztus jó vitéze. Légy Jézus Krisztus jó katonája, így fordítja a másik fordítás. Azt mondja itt neki, hogy légy olyan, aki hasonló a katonához. Pont ennek a visszahúzódó, kisé introvertált, félős embernek mondja, igen, mert ő Jézus Krisztusban új emberré lett. Jézus Krisztus besorozta a hadseregébe. Mert az, hogy valaki jó vitéz legyen, és ez az első üzenet ma itt közöttünk, ahhoz szükséges az, amit a végén mond, hogy senki se keresse annak tetszését, aki harcosává fogadta, a görög szöveg azt mondja, aki besorozta. Voltál-e már sorozáson, testvér? Én voltam, amikor utána bajára bevonultam katonának, de a sorozáson ott le kell vetkőzni. Teljesen le kell vetkőzni. Az embert megvizsgálják, előről hátra, hátulról előre. Van, aki megjátszott magát betegnek, hát ha nem kell katonának menni. Olyan is volt előttem a sorba egy Ott aztán mindenki kutatnak arra, hogy alkalmas vagy arra, hogy szolgálj. És Isten is megmotoz bennünket. Azt mondja, hogy égő szövétnek kell megmotozlak titeket. Hát égő szövétnek kell motozni valakit, a világosság atya. Azzal, hogy valaki Krisztus jó vitéze legyen, az azzal kezdődik, hogy besorozzák. És a sorozáson lekerül rólunk a régi ruha, és mondja a Biblia, hogy öltözzétek föl a Krisztust. De hát a régi ruhát már megszoktuk gyerekkorunk óta, abban már jól el lehetett rejteni dolgokat, ott minden nap világra kerül. Ezért itt tegnap mondta testvérem az esti szolgálatban, hogy amikor ide jött, akkor nem megnyugodott a csendes héten, hanem Isten egészen fölkavart az egész életét. Úgy, mint amikor egy befőttes üvegbe ott van a homok a víz alján, benne a víz, aztán megrázza Isten, és fölkavarodik minden. Isten szeretne besorozni az ő hadseregébe, de ez le kéne venni a régi ruhát. Na de hát a szégyen, ez az, amit nem szoktunk vállalni, nem? Hogyha már elrontottunk valamit, nem tudjuk azt mondani, hogy bocsánatot kérek. Úgy, mint egy karambolnak voltam szemtanúja, mentünk ott a zöldbe szépen, aztán a piros oldalról valaki teljes erővel beleszágódott előttem egy párkocsival a szabályosan közlekedőbe. És erre a hölgy kiugrott a kocsiból, aki beleszágódott, a piroson belejött itt a zöld vonulatba, és elkezdett torítani, hogy maga meg miért közlekedik erre. Hát nyilvánvaló, hogy ő csinálta a bajt, de mindjárt egyszerű bordítani, hogy a másikkal van a baj, akkor is hát abszolút logikátlan és teljesen szörnyű. Isten szeretne besorozni, és sorozás nélkül nem lehetsz Jézus Krisztus jó katonája. Voltál már sorozáson, amikor a lelki életedbe elővették, hogy milyen voltál gyerekkorodban, ifjúkorodban, milyen betegségei vannak, hát nekünk egy betegségünk van, a Biblia azt mondja, a bűn. Az, hogy gyerekkorunk óta sokkal jobban szeretjük a bűnt csinálni, mint sem az Isten szavának engedelmeskedni. Mindjárt így születtünk erre a földre. És a sorozáson ezt el kéne mondani. És vannak olyanok, akik ezt elsumákolják. Nem hangzik el. Anélkül is rámadják a mondért. Hát manapság hamar ráadják a mundért az emberekre, hogy te már kiválasztott, Isten gyermeke vagy, susz, befizetted a tanfolyamárát, akkor már benn vagy a mennybe is. Ez így nem működik. Hanem Isten személy szerint megkeres, megkeresette már téged. Szívedre beszélte már valaha. Szorongatott a zokogás, nem is csak a sírás, amiatt, hogy milyen vagy te. Nem, hogy milyen az asszony, ma azért tudunk zokogni, dühünkbe, vagy milyen a főnökünk, azért már fogvicsorgatva is folyhatnak a könnyeink, hanem amikor az kezd elfájni, hogy én milyen vagyok, vagy micsoda nyomorult ember vagyok én. Isten erre szeretne elsősorban ráébreszteni. Ha erre valakit ráébresztett, annak a számára nagy lesz majd a kegyelem. Annak nagy lesz a kegyelem. Mindig szokták osztogatni a kegyelmet, hogy Isten megkegyelmezett, Isten megbocsátott, mondják a keresztelésnél, hogy te már Isten országának polgára vagy. Ilyet nem tanít a Biblia. És tudjátok, testvér, akinek csak úgy ráakasztják, hogy kegyelmet kapott, annak nem is ér semmit. Amerikában van még halálbüntetés. És gondold el, ha valakit a villamosszékre visznek, ma ott van a előkezelőbe. És oda bemegy a főbíró, és azt mondja, hogy kegyelmet kapott. Tudod, mit jelent annak? Akikre már masnik rá vannak kötve, hogy viszik föl az asztalra. De annak, aki szórakozza végig az életét, néha eljárkál a templomba is, és megmondták, hogy te már megkegyelmezett vagy, hát mit ér annak? Semmit nem ér. Az az ember, akit Isten meggyőzhetett a bűneiről, annak nagyon drága lesz a kegyelem. De fordítva ez nem működik. Hogy majd a kegyelmet bemutatván az Isten fenségét látva az ember, hát nézzük már végig a Bibliát, az elejétől a végéig. Hány embert és hogyan keresett meg az Isten? Van olyan is, meg ilyen is, nem szabad ezt így kategorizálni, de az biztos, hogy Isten a bűneinkből meg akar mosni, mert sorozás nélkül nincs katonaság. Vajon volt-e már ilyen az életedbe, drága testvérem? Hogy szabad szívvel, örömmel el tudod mondani, hogy megbocsátottak a bűneim Jézus Krisztus kereszt haláláért. Mert ő halt meg az én bűneim miatt, és ezért én szabad vagyok. Van-e ilyen csendes, de határozott öröm a szívedbe? Légy Jézus Krisztus jó vitéze. Itt a görög szó is nagyon magáért beszél, mert harcosról beszél. Tehát nem laktanyás katona, nem szabadságon lévő katona, hanem harcosról van szó, aki készül a harcmezőre. Vállalja az engedelmességet. Mert a katonára egy dolog feltétlenül jellemzőnek kell, hogy legyen, az, hogy engedelmes. Engedelmes, nem a saját ötletei szerint éli napjait. Ott megvan a napirend, Ott megvan a felettese, tudja, hogy mit kell csinálnia, és ha mondják, gondolkozás nélkül azt kell csinálni, amit a felettes mondott. Jellemzi ez a Jézus Krisztus katonáit. Ez az elkötelezettség, hadd mondjam így. Emlékszel Józsefre a Bibliába, amikor eladták Egyiptomba, de abból a nyomorult rabszolgából előkelő ember lesz, rábíznak egy egész háztartást. Olyan sáfár lesz belőle. Benélhet egy előkelő egyiptomi úr házába. Ő is ehet abból, amit ők esznek, és jó dolga lehet ott bent, és egyszer csak a felesége meglátja, hogy szép ez a zsidó fiú, és próbál lefeküdni vele, meghívni az ágyába. És azt mondja, hogy hogyan tehetném meg, hát férnél vagy, egyrészt emlékezteti, hogy van férje. Másrészt meg az én Istenemmel való kapcsolatban hogy vétkezhetnék? Na ezt jelenti elkötelezettnek lenni. Hogyha a nő már félig mesztelen húzna be az ágyba, te azt mondod, hogy nem. Hogy férje van? Hát manapság az, hogy férje van. Hát annál inkább. Gyerünk, hajtsatok rá. Hát férje van, mit érdekel az, hogy ma már? Hogy hány férfivel volt kapcsolat egy feleségnek? Az elkötelezettségben ez is benne van. De az is elkötelezettség, hogy nem úgy jövök el a keleti pályaudvartól a busszal, hogy nem váltok rá jegyet. Mert lehet, hogy az ellenőrt megúszom, vagy ha látom felszállni az első ajtón, leúrok a hátsón, de az elkötelezettségben az is benne van, hogy Úr Jézus, te is lopnál egy jegynyi árat? Utaznál-e velem együtt a hetessen? Nem utazna. Mert Jézusra feltétlenül jellemző volt a becsületesség. Hát akkor én se. És aztán itt folytathatnám sorba, hogy elvinném be a munkahelyről azt, amit mindenki visz. Ha mindenki viszi, miért ne vinném én is? Hát olyan a gazdasági helyzet. Meg ha adóbevallást kell csinálni, hát lehet, úgyis csal, lop, hazudik, mindenki jön hozzá, ez a platina lemez. De az elkötelezett ember azt tudja, hogy Jézus Krisztus látja az életét, és mindig ott muzsikál a szívébe, hogy Jézus, te kitöltenéd ezt is hamisan. Jézus, te is zsebre vágnád azt a szerszám készletet. Jézus, te is nyugodtan pletykálnál hazugságokat a másikról a háta mögött. Nem, hát akkor én se. Ez az elkötelezettség valami ilyesmi. Vagy a házastársi hűség is elkötelezettség, hogy hozzá hű leszek, elmondtad, az oltár előtt, vagy a gyülekezet színe előtt. Az elkötelezett katonára jellemző, hogy nem addig veszi fel a mundért, amíg győzelemre állnak, aztán ott van a batyuba az ellenfél ruhája is, és az erdőbe átöltözik, hanem akkor is ott marad, mert ő elkötelezett. A hazája felé is elkötelezett, és nem hagyja itt a hazát, hogyha külföldön kereshet egy kicsivel többet is, mert szereti a hazáját, szereti a népét, szereti a gyülekezetét, szereti a Krisztusát, ezért elkötelezett ember. De jó lenne így lenni, Jézus Krisztus jó vitéze. És aztán vállalja a veszélyt is, mert a katonára aztán minden jellemző, csak az nem, hogy kégyelemben él. És azt nézi, hogy mi az, ami őt szórakoztatja. Ez nem jellemző. Én úgy csodálkozok, hogy manapság hívő körökben is ez a módi. Most hallottam valahonnan, itt hívtuk volna a konyhára főzni, hát nem tudok jönni, mert hát megyünk a gyülekezeti kórussal New Yorkba. De arra gondoltam, hogy miért kell elmenni New Yorkba egy kórussal, hát hogyha még olyan prima kórus lenne. Na de hát egy egyszerű gyülekezeti kórus. És ki fogja ezt kifizetni? Hát még akkor is, ha meghívók fizetik. Hát mennyi mindenre lehetne azt a rengeteg pénzt használni? Hát egy repülőjegy van, vagy 200 ezer forint. Hát elutazik oda 30 ember. A bődületes pénzpocséklás, nem? És a New Yorkiak nem hallottak még ilyet? Vagy mi van ebből? Na de hát mondhatnák, hogy ne legyél más dolgába avatkozó. Hát igaza van, de azért nem furcsa dolog ez. A katonára nem az jellemző, hogy azt nézi, hogy hogy lehet szórakozni, hogy lehet olyan alkalmakat csinálni, hogy mindenki jól érzi magát. Nem ez a hívő életnek a lényege, hogy jól érezzem magamat. Mondta a lányom, hogy annyit imádkozott, hogy jól sikerüljön a matek dolgozata, és az Úr Jézus nem segítette meg. Mondtam, hogy mi az Úr Jézus nem azért szeretjük, mert mindig megsegít, hanem azért szeretjük, mert meghalt értünk. És hogyha olyan dolgok történnek, ami a nem szeretem kategóriájába tartozik, vagy nem erre számítottam, akkor is, a katona akkor is szereti a vezérét, ha vesztes csatából megyünk haza. Mondta tegnap itt nekem valaki az asztalnál, hogy 8 hónapos gyereke meghalt. És akkor mondja valaki, hogy hát ezt az Isten szereted, aki elvette a gyerekedet. De jó, hogy a Krisztus katonája akkor is szereti az ő megváltóját, ha gyereke halt meg mellőle. Mert Jézus Krisztus meg önmagát adta értünk, nem pénzen váltott meg minket. A legkínosabb halálok egyikével halt meg a kivézésekor a kereszttel. mert a katonára jellemző ez az elkötelezettség. Felveszi a fegyverzetét, a mundériát, tudjátok, hol van a Bibliában a teljes öltözék, ott az Efézus 6-ba. Úgy, hogy vegyétek föl az igazság övét, igazmondók legyetek, igazmondás övét. Ott legyen a megigazulás páncélja. Egy lelkész testvérem mondta múlt héten, hogy a dikaiosune, a megigazulás, az azt jelenti magyarra fordítva, hogy Istennek tetsző életet élni. Mert ma már ilyen jogi értelemmé teszik ilyen kategória, ilyen szuverenitása és a többi. Nem, ez a görög szó egy gyakorlati életfolytatást jelent, az Istennek tetsző életfolytatást. Aztán ott van a sisak. A sisakból mi van? Hát arra lőnek. Mert a piros színű ez tartozik, a kék színű az tartozik. Ha rajtad van a sisak, tudják, hogy kivel vagy. Na de hát akkor lőni fognak. Nem baj, akkor is fölveszi a katona. Ott van a pajzs, a hit pajzsa. Ott van a két élő kard, az ige, bizony teljes fegyverzetben légy a Jézus Krisztus jó vitéze. Ez tehát az első mondani valója ennek a képnek. Aztán van egy másik is, azt mondja, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Azaz, a hívő életben lesznek szenvedések. Tertullianusról hoztam egy idézetet, aki Intés a vértanunkhoz című művében ezt írja, egyetlen katona sem úgy megy a háborúba, hogy kényelmes kellékekkel veszi körbe magát. Nem kényelmes hálószobából indul a csatába, hanem septiben felvert, szűkös sátorból, ahol mindenféle nehézség, kényelmetlenség és veszedelem vár rá. A keresztények sem számíthatnak kényelmes időtöltésre. Ha hűségesek az evangéliumhoz, biztosra vehetik, hogy ellenállásba és megvetésben lesz részük. Osztozniuk kell társaik szenvedésében. Ma szorong a szívem itt magyar hívő népünk miatt, mert nagyon sokan azt tanítják, hogy a hívő életnek az a lényege, hogy jól érezzed magadat. Nem ez a lényege. A hívő életben lesz nagyon sok nem szeretem dolog. Én 24 éve vagyok itt a telepen, de nagyon sok szenvedés volt ebben 24 évben, amiből legszívesebben elmenekültem volna, vettem volna a sátorfámat, jó szakmám van, mellette abból meg tudnék élni, de olyan jó, hogy nem mentem el. Mert nem lennék Krisztus jó vitéze, ha ezt csinálnám. Hanem erre figyelmezteti a félszeg Timóteus, hogy vállald velem együtt a szenvedést. Kivel együtt? Pál, nézd meg, ő is börtönben van. A keresztény szolgálat realitása a szenvedés. Hogy lesznek szenvedések benne. Bántani fognak a hitedért, azt mondják, ez ilyen bigott, vallásos, és a munkahelyről kinéznek, ha nem mész együtt velük együtt csibészkedvén, és élvén a kicsapongások áradatába, meg nem iszol együtt, meg nem káromkodsz együtt, akkor te már nem vagy haver. Nem könnyű ezt vállalni. De a gyerekeink, amikor óvodába mentek, és az első ebédnél ott elkezdtek volna imádkozni, rászólt az óvon, hogy nincsen imádkozgatás. Tehát a kis lelkének ez fáj. Az óvon, én nem szereti az Úr Jézust. Te elmondtuk nekik, hogy vannak sokan ezen a földön, akik nem szeretik az Úr Jézust. És akkor téged se fognak szeretni. És ezt vállalni kell, és az embernek nehéz, amikor nem szeretik a hitért. Sokan meg is tagadják a hitüket. Vállald velem együtt a szenvedést. És aztán van egy harmadik is, amit mond itt befejezésképpen, hogy ne elegyedjél bele az élet dolgaiba. Na ez aztán nehéz. Mit ért ezen az apostol? Hát azért ebbe a világba élünk, hát nem vonulhatunk ki valami kolostorba vagy szigetre. Hát földig ér a lábunk. Itt fizetésre van szükség, nekem mondta egyszer itt egy vállalkozót, ilyen bibliázgatásból, amit itt magad csinálból nem lehet megélni. Nem bibliázgatni kell, dolgozni kell a munkahelyen. De nem abba gabajodunk, keveredünk, tekeredünk, elegyedünk, mélyülünk el. Ezt jelenti ez a görög kifejezés. Mert egészen más, hogyha valaki most amiatt szomorú, hogy mit tudom én, a hétvégén az Inter kikapott, vagy a Bayern München, vagy a Fradi. Na de hogyha emiatt ő hétfőn már nem bír elmenni a munkahelyére se, és meg kell inni egy liter valamit, mert hát oda az életem, akkor már abba belegabolyodott. Azt mondja itt szó szerint, hogy az élet foglalatosságaiba beletekeredni, belefonódni, belegabolyodni nem lehet. Senki, aki katonáskodik, nem keveredik bele a megélhetés ügyeibe, hogy az az életének a legfőbb célja. Mert tetszik tudni, a lényeg azért a zsozsó. Na de hát ha az a lényeg, akkor Jézus Krisztus katonája nem igen leszek. A fontossági sorrend az nem mindegy, ha valaki Jézust akarja követni. A civil dolgokat jelenti ez a katonai foglalatosságtól megkülönböztetve. Egy katona nem bír a harcmezőn úgy harcolni, a közben mellette nézi az iPhone-on, hogy a tőzsde hol tart. Mert lekaszabolják, jön a lövedék, az vége van. Ott koncentráltan ott kéne lenni, nem? Éppen ezért vigyázz a fontossági sorrendre. Itt hajszálon múlnak dolgok. Itt nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, vagy nem kell a pénzzel okosan bánni, hanem a fontossági sorrend, a szívügy. Tudod, mi a szívügyed, amire a legtöbb idődet meg pénzedet adod. Ugye ez a Krisztus ügye, ugye? Normális esetben igen. De ha nem, akkor azt mondja az apostol, hogy vigyázz. Mert a katonára jellemző a fegyelem. Az, hogy tudja, hogy mi a legfontosabb az életébe. Elhatárolódás a világtól. Ez nem azt jelenti, hogy vonuljatok ki a világból. De nem a világ szabja meg a mércét, nem az adja a ritmust, nem az határozza meg az értékeket. Úgy élek, mint a hajó a vizen. Ha a világot a vízhez hasonlítunk, arra való, hogy mi abba éljünk. De az már nagy baj, ha a vízbe megy a hajóba, nézd meg itt az olaszoknál. Egy zátony és egy óriási monstrum tömeg ott fél oldal a vízbe. Nagy baj, amikor a víz ma a hajóban van. Tehát bizony elhatárolódás a világtól, bátorítás arra, hogy az Úr legyen az első az életedbe. Főállású misszionárius legyél, azt mondja egy Timóteusnak. Nem jó, hogyha egy lelkésznek világi mellékállása is van, akkor hogy tud a nyájra jól odafigyelni? Hát ilyenkor szokták mondani, hogy Pálnak is volt mellékállása, sátorponyva készítés. Na de nem azért, hogy abból még egy nyaraló vagy valami legyen, vagy megszedje magát, vagy az egzisztencia, hanem azért, hogy ahova megy, ott ne kelljen rá még a főzésre se pénzt kiadni. Hogy az evangéliumot ingyen valóvá tegye, hogy mondja a leveleibe, hogy senkit sem terheltünk meg közöttetek. De akik néki szolgálnak, az evangéliumból éljenek. Ezt tanítja az új szövetség. És van olyan, amikor tényleg szükség van arra, hogy valaki mellette ezt csinálja, hogyha misszionárius, de a Bibliából ez nehezen magyarázható, hogy ez igen jó lenne. És akkor ez csak a misszionáriusoknak szól, nekünk, akik állásba vagyunk, meg munkahelyen, meg családot gondozunk, hát nekünk is 5 gyermekünk van. De nézd meg ezt a telepet, testvér. 55 éve nincs hivatalos szponzora. Nem pénzeli az egyház. Nem pályázunk meg EU-s pályázatokat. És 55 év óta 5,5 ezer ember egy évben itt lehet ingyen. Hogy? Hát úgy, hogy amit Isten akar, az mindig megadja a pénzt is. Nem gyűjtünk, nem szervezünk ilyen gyűjtéseket. De ha erről a kis parányi munkáról itt gondot visel az Isten, gondolod, hogy rólad nem viselne gondot. Csak ehhez az is kell, hogy itt mi hitben nem a körmünket rágjuk tövig, hogy jaj, mi lesz a jövő héten, hanem tudjuk, hogy Isten kezébe van ez. Hittel tőle várjuk, hogy ő finanszírozza életünket. Ezért fontos lenne az a bizalom, hogy Jézus Krisztus mindenre képes. És milyen rossz az, amikor valaki már nem tudom, hogyadik mellékállás, már infarktusa is volt, az az, hogy meg még hajtja, mert a szomszéd már eljutott Kubába is, hát már oda is el kéne jutni, és kimerülve, kiégve, a pénzt hajszolja éjjel-nappal, már minden áron meg Gábor áron, és aztán lőttek az egész életének is. Ebből figyelmezteti az apostol. Ez a 3 dolog volt itt előttünk, és itt van nekem az anglikán egyháznak egy szép esküje, amit a presbiterek felé intéz mindig az anglikán püspök. Hallgassuk csak! Vessetek számot azzal, hogy milyen nagy kitartással kell olvasnotok és tanulnotok a Szentírást. Szentejétek magatokat egészen tiszteteknek, adjátok magatokat egészen ennek az egy dolognak, és teljes figyelemmel és gonddal forduljatok ebbe az irányba. Erre mondják az ámment a presbiterek, akik egyébként munkahelyen dolgoznak, és családjuk is van. Hogy ma reggel Isten országa polgáráról egy képet láttunk, a katona. A katonával kapcsolatban fontos, hogy volt-e besorozás, ezt ma gondold végig, hogy volt-e neked. Bekerültél-e? Kaptad-e a krisztusi mundért az életedre? Aztán láttuk azt, hogy a katonánál fontos, hogy jó vitéz, tehát harcos legyen. Aztán, hogy vállalja a szenvedést, mert bizony a katonára az is kijár, és emiatt nem hátrál meg, és nem csalódik, és nem adja fel. És a harmadikat, hogy nem elegyedik bele az élet dolgaiba, mert tudja a fontossági sorrendet, hogyha az felborul, akkor ott minden oda vész. Hát imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ilyen katonás életet éltél. hogy nem a közvélemény nyomásának engedtél, és nem is amit az akkori vallási előjárók elvártak volna tőled, hanem azt mondtad, hogy semmit sem tehetsz és mondasz, csak amit az Atya enged, és az Atyára nézve élted itt a földön az életedet. Segíts, Uram, hogy tudjunk így szeretni téged. Add meg, hogy vállaljuk ezt a katonás életet, és ne azt nézzük, hogy milyen kényelemmel és luxussal lehet még berendezni az életünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy a fontossági sorrend, ha már felborult, akkor rárémüljünk ezen a héten. Hogyha valami már szívügyünk élet, de az veled össze nem egyeztethető, akkor könyörülj rajtunk, és indítsd be a lelki szirénát, nehogy elaladjunk egészen a halálra. És nagyon szeretnénk kérni téged, hogy a szenvedésekben nem megkeseredett hívőként bústakodjuk végig az életet, hanem tudjunk számolni azzal, hogy vannak nem szeretem időszakok is, de tudjuk, hogy akkor is szerette még mindig minket. Őrizd meg minden megfáradástól, megkeseredéstől, csalódástól, és segíts téged a hit fejedelmére úgy nézni, hogy igazán katonává te tudsz tenni mindnyájunkat. Kérünk, Uram, hogy tegyél itt Magyarországon egyre több férfit azzá. Olyan sok nyámnyila, magatehetetlen férfi van, aki csak az élvezeteinek él. Uram, tegyél bennünket olyan elkötelezett keresztény férfivá, akire lehet küldetést bízni, aki megbízható ember lesz az evangélium ügyébe, aki nem haszonleső, pénzimádó ember lesz, hanem viszi az evangéliumet és keresi az elveszettet. Kérünk, Uram, hogy beszélj a szívünkre ebben.